Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottunk békemissziót, az elmúlt 3 évben ezért tartottunk ki a béke mellett, hangsúlyozta a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor elmondta, megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok és az amerikaiak között. 10%-kal már is estek a gázárak, és a forint is lendületet vett, emelte ki, hozzátéve, hogy hamarosan 400 forint alá mehet az euró árfolyama. A kormányfő munkamegbeszélés keretében fogadta a Karmelita Kolostorban Milorad Dodikot, a boszniai hercegovinai szerb köztársaság elnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki sajtóiroda. A tárgyalás során a felek áttekintették a két ország közötti politikai és gazdasági együttműködés idei munkatervét. Később Budapestre látogatott a szerb államfő, akit munkavacsora keretében fogadott Orbán Viktor. Alekszandar Vučić ünnepélyes keretek között vette át a magyar érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az aranysugaras csillaggal elnevezésű kitüntetést Súlyog Tamás államfőtől. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország nem tervezi feladni az Ukrajnában elfoglalt területeit, írta meg a Telegraf. A Kreml korábban közölte, hogy Szergej Lavrovot és egy külpolitikai tanácsadóját Szaúd-Arábiába küldték, hogy amerikai tisztviselőkkel tárgyaljanak az ukrajnai háború befejezéséről, valamint Vladimir Putyin és Donald Trump személyes csúcs találkozójának előkészítéséről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter is megérkezett Riádba. Az amerikai elnök kijelentette, hogy Vladimir Putyin véget akar vetni a háborúnak, és elutasította azt a felvetést, hogy az orosz vezető ambíciói túlterjedhetnek Ukrajna határain, írta meg a Union Ukrán hírügynökség. Donald Trump ugyanakkor úgy véli, nagy problémát okozhat, ha az orosz elnök folytatja a háborút. Kijev nem fog elismerni semmilyen megállapodást, amely Oroszország és az Egyesült Államok között a szaúd-arábiai tárgyalások során született, jelentette ki az ukrán elnök újságíróknak. Csak olyan tárgyalásokat fog elismerni, amelyeken Ukrajna képviselői is részt vesznek, tette hozzá Volodymyr Zelenszkij. Emmanuel Macron francia elnök csúcs találkozót hívott össze Párizsba annak megvitatására, hogy az európai vezetők miként reagáljanak az Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalásokra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook oldalán a vesztesek találkozójának nevezte az eseményt. Hozzáfűzte, Orbán Viktor kormányfő többször figyelmeztette az európai országok vezetőit, hogyha az Unió nem alakít ki önálló békestratégiát, még azelőtt, hogy Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a háború vesztese lesz Európa, illetve az EU nélkül fognak megindulni a béketárgyalások. Nincs semmi meglepetés, minden a forgatókönyv szerint zajlik, tette hozzá. Még egy hónapig, március 17-ig lehet igényelni a papíralapú személyi jövedelemadó bevallási tervezet postázását, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Hozzátették ugyanakkor, hogy ennek népszerűsége évről évre csökken. Egy RansomHub nevű nemzetközi hacker csoport támadta meg a Magyar Nemzeti Múzeum alá tartozó Nemzeti Régészeti Intézet szervereit, értesült a HVG 360 portál. Zajlanak a helyreállítási munkálatok, a rendőrség nem erősítette meg, hogy nyomoznának az ügyben. A kormányablakok mellett már a gyógyszertárakban is lehet regisztrálni a gondos órára, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos. Nyitrai Zsolt elmondta, a regisztrációhoz csak a személyes adatokat kell megadni, és a patikákban dolgozó munkatársak segítenek az űrlap kitöltésében. A programra már több mint 750 ezeren regisztráltak. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági ellenőrzés indult, amely itthon is elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjed ki. A vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják. Szlovák és magyar erdőgazdaságok és természetvédelmi kutatóintézetek bevonásával kezdődött együttműködés a tölgyerdők fenntartható művelésének kidolgozására, közölte a Pilisi Parkerdő szóvivője az MT-vel. Mészáros Péter tájékoztatása szerint az együttműködő felek uniós támogatással közel 650 millió forintot fordíthatnak a közép-európai tölgyerdők vizsgálatára, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító szlovák és magyar erdőgazdálkodás fejlesztésére. 80 életüket vesztették az amerikai Kentucky államot sújtó áradásokban. A halottak között volt egy édesanya is 7 éves gyermekével. Az áldozatok többsége az utakon ragadt az autójával, amikor elöntötte őket a víz. A mentőalakulatok több mint 1000 embert menekítettek ki. Donald Trump amerikai elnök veszélyhelyzetet hirdetett Kentucky államban. Végül az időjárásról. A folytatásban eleinte felhősebb, majd gomoly felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, helyenként megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 12 és mínusz 10, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Rad Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádió hallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
József Attila, Kozmuca Flóra és Illyés Gyula. Szerelmi háromszög. A szeretlekmagyarország.hu honlapjáról olvasva József Attila, Kozmuca Flóra és Illyés Gyula. Szerelmi háromszög. Illyés és József Attila életútja nem először keresztezi egymást 1937-ben, és még csak az sem először fordul elő, hogy ugyanazt a nőt szemelik ki maguknak. József Attila 1927-ben Párizsból hazatérve került közelebbi ismerettségben nemzedéktársaival, Illyés Gyulával is ekkor lettek barátok. Ám Attilának nem sokkal később már nem tetszett, hogy Illyés egyre inkább a népies irodalom felé fordul, és szép lassan elhidegültek egymástól. De állítólag nem csak ez volt a távolodás oka. Vágó Márta szép leány volt, gazdag, nagypolgári család sarja, egyúttal vonzó és művelt nő. Nem csoda, hogy többeknek megakadt rajta a szeme. Köztük József Attilának és Illyésnek is. Mindketten bejáratosak voltak a vágóházba, és az élet úgy hozta, hogy Márta Attilát választotta. Kapcsolatuknak volt olyan szakasza, amikor a házasság is felmerült. Így is állítólag elegánsan háttérbe vonult, de minden bizonnyal nem tett jót a két férfi kapcsolatának, ez a közjáték sem. Végül pedig jött a Flóra szerelem. A fiatal pszichológus nő, Kozmuca Flóra, egy dolgozatához készített Rorschach-tesztet. Ennek kapcsán ismerősei által először találkozott Illyés Gyulával. A férfi azonnal beleszeretett a hangjába, majd rögtön ezután a nő tekintetébe is, ám mivel házas ember volt, így nem lehetett közöttük semmi sem. Flórának a teszthez művészeket kellett felkérnie, így Illyés József Attilát ajánlotta, aki már az első néhány tintafoltról órákon át tudott beszélni a fiatal lánynak. Attila Illyés Gyulához hasonlóan szintén első látásra beleszeretett Flórába, levélben sürgette következő találkozásukat. Végül a második találkozáson már feleségül kérte Flórát, aki hosszú vívódások után igent mondott. Az azonban kérdéses, mennyire volt őszinte ez az igen, ugyanis a nő nyomás alatt volt. József Attila többször is beszélt arról, öngyilkos lesz, ha Flóra nem szereti viszont. A költő akkor is zokogott, amikor megkérte a nő kezét. Flórát zavarba hozta Attila vehemens udvarlása, mialatt szívizomgyulladással kórházban kezelték, Illyés is meglátogatta Flórát, és rákérdezett, hogy igaz-e, amit József Attila versében írt, Flóra szeret. A nő csak hallgatott, innentől kezdve sokáig nem beszéltek egymással. József Attila szanatóriumba került, ez pedig ismét közelebb hozta egymáshoz Illyést és Kozmuca Flórát. Ekkor már benne is felmerült egy kapcsolat lehetősége Illyés Gyulával, ám lelkiismerete még Attilához kötötte. A szanatóriumi idő vége felé József Attila és Illyés Gyula kibékültek, barátságuk újra a régi lett. Időközben József Attila és Flóra megállapodtak, hogy karácsonykor megesküsznek, ám a házasságból mégsem lett semmi. Világosabb pillanataiban a költő is érezte, hogy a könnyekkel kicsikart beleegyezés nem biztos, hogy elegendő alap egy házassághoz. Végül Attila a nővéreitől írt egy lemondó hangvételű levelet Flórának, amelyben azt írta, hogy a nő vasárnap már ne látogassa meg. Ám most csak december 4-én a költő halálának másnapján érkezett meg. Egy hónappal később Flóra találkozott Illyéssel. Először csak barátok akartak maradni, hiszen támaszként szükségük volt egymásra, ám sokáig nem bírták tagadni összetartozásukat. 44 évet éltek együtt házasságban, azonban életük végéig küzdöttek Attila emlékével. Illyés így írt szerelméről. Az egyetlen nő, akinek keresztnevét nem írhatom versbe. Korosztályom legnevesebb költője tette rá kezét. József Attila verse Flórához szól. Ha nem leszel. Ha nem leszel most azé, ki szeret, majd leszel akkor másé. Egy ország porába írom neved. Vigyázz, belőled is lehet N. Pálné, X. Tamásné. Nem éricskéld, ne latold magadat. Ölj öledbe, ha kellek, vagy fölkél, s falhoz veti a harag, mint a részek poharat. E szesztelen szerelmet. Illyés Gyula verse következik, címe Elérhetetlen, 1938. Elértem ezt is, itt aludt karomban boldogan. A szélviharból, lám fészekbe hult fészekbe már, jó dolga van, mert az lesz már, ezt hitte. Én tudtam, sose lehet. Most van a próba elején, csak szenvedése lesz enyém, nem ő, ki fejemet már, mint előleget úgy fogta kebelén, mint majdha munkát és virágot s gyermeket. Elégedetlenebb sosem voltam, s ő szegény, elérhetetlenebb. Éjjés Gyula, jó érezni. Jó érezni azt, hogy szeretlek nagyon és egyre-egyre jobban. Ott bujkálni a két szemedben, rejtőzködni mosolyodban, érezni, hogy a szemeid már szemeimben élnek és néznek, és érezni azt, hogy szép, veled szép, és csak veled teljes az élet. Mit el nem értünk külön tévelyegve, talán egy kis fészek adja meg nekünk, hol ajk az ajkon, egymást átölelve, nevetve sírva, boldogok leszünk. József Attila Flórának. Most azon muszáj elmeregnem, hogyha te nem szeretnél engem, kiolthatnám drága szenem, lehunyhatnám fáradt szemem, mert jó meghalni. Tán örülnék, ha nem szeretnél így. Kiülnék a fehér habú zöld egek fecsegő csillagfellegek mellé, a nyugalom partjára. A nem üres űr egy martjára, szemlélni a világokat, mint bokron a virágokat. Hajósinas koromban nyáron, a zörgő, vontató tatáron, egy szép napon, munkátlanul, mint aki örömöt tanul, bámultam a Dunát, megáradt, libegtetett leveles ágat, úgy kanyarított sok fodort, deszkát, harabdát és sodort, olyan sok szép villogó dinnyét, a sárga ár, hogy el se hinnéd, és én se hinném el talán, ha nem tenéked mondanám. Piros almák is ringatóztak, zöld paprikák bicegve úsztak, most ez, majd az lett volna jó, s állt és bólintott a hajó. Ilyen lenne az űri szemle, milyen szép. Bólintva mindenre meglátnám, milyen kéken ég az ég, mely hozzád illenék. Mert a mindenség ráadás csak, az élet, mint az áradás csap a halál part szegélyein túl. Űrök, szívek mélyein, túl-túl hallgat a határon, akár a Duna akkor nyáron, mert szeretsz, s nyugton alhatom, neked én be is valhatom. Az elmúlástól tetten érten, hogy önmagamba én se fértem, a lelkem azért köz vagyon, s azért szeretlek én nagyon. és Gyula. Flórához írott versét olvasom. Hexameterek. Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már. Elfeketült kupacokon a jég elaléél, tova tűnik, budjan a lé, a csatorna felé fordul cseregárad. Illan a könnyű derű, belereszket az égi magasság, s boldog vágy veti ingét pirral a reggeli tájra. Látod, mennyire félve ocsúdva szeretlek, Flóra. E csevegő, szép olvadozásban adjászt a szívemről, mint sebrül a kötést, te leoltad, újra bizsergek. Szól örökös nevedárja, törékeny, bájú verőfény, és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem. Rejtelmek. Rejtelmek, ha zengenek, őrtálok, mint mesékbe. Bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Én is írom énekem, ha már szeretlek téged. Tedd könnyűvi én nekem ezt a nehéz hűséget. Már 2 milliárd. Már 2 milliárd ember kötöz itt, hogy belőlem hű állatuk legyen. De világuktól délre költözik a szép jóság s a szelíd érzelem. Mindenségüket tartani a fénybe, mint orvos, ha néz az üvegedénybe, már nem tudom. Megadom magam kényre, ha nem segítesz nékem, szerelem. Úgy kell lesz, mint a parasznak a föld, a csendes eső és a tiszta nap. Úgy kell lesz, mint a növénynek a zöld, hogy levelei kiviruljanak. Úgy kell lesz, mint a dolgos tömegeknek, kik daccal s tehetetlenül remegnek, mert kínjukból jövünk nem született meg. Munka, szabadság, kenyér s jó szavak. Úgy kell lesz nekem, Flóra, mint falun villanyfény, kőház, iskolák, kutak, mint gyermekeknek játék, oltalom, munkásoknak emberi öntudat, mint minta, mint az erény a szegénybe, s ez össze-vissza kusz a szövevénybe, társadalmunkba elme kell, nagy fénybe, mely igazodni magára mutat. Buzgóság. Ha olyan buzgó volnék, mint szerelmes, s megbékülne háborús család, az emberek, keresném engedelmes szívvel az örökös ifjúság italát. Nehezülök már. Lelkem akkor boldog, ha pirban zöldel a fiatalág, bár búcsút int nekem, e fura dolgot űzném, az örökös ifjúság italát. Fecseghetnének nyelves tudományok, mint párt fogolnak, ki szívébe lát. Legalább keresem, amire vágyok, bár nincs, az örökös ifjúság italát. Megméressél. Már nem képzelt ház üres telken csinosodik, épül a lelkem, mivel az árnyakkal betelten a nők között Flórára leltem. Ő a mezőn a harmatosság, kétes létben a bizonyosság, lábai kígyóim tapossák, gondjaim mosolyaim mossák. Ízét adja a tiszta víznek, száját adja a tiszta íznek, hazaszólít, amikor űznek, szemében csikó legelészget. Ő az okmány, kivel a kellem, a porraomlás ellen, a szellem az órálkodó semmi ellen szól, pöröl szorongó szerelmem. Érdemeimből megértettél, bátorrá vakmerőből tettél, kínlódtál, amíg nem szerettél, egész világom megelettél, hát dicsértessél, s hirdettessél, minden korokon át szeressél, s nehogy bárkiben alábessél, mindig mindenütt megméressél. most pedig Illyé Zsola érdekes versei következnek. 1970-ben írta Illyés a Koszorú című versét. Fölmagasodni nem bírhatsz, de lobogsz még, szélkaszabolt a magyar nyelv. Lángjaidat kígyóként a talaj szintjén iramítva, sziszegvén néha kintól, többször a bénadütől megalázott. Elhagytak szellemeid. Újra a fű közt, a gazban, az ajban, mint évszázadokon át a behúzott vállú parasztok közt, a ne szólj szám, nem fáj fejem aggjai közt, a nátkóban remegő lányok közt, mi alatt átrobogott a tatár, a szíra fűzött gyerekek közt, amidőn csak néma ajakmozgás mímelte a szót, mert hangot sem tűr a török, mert arcba csap ostor. Most mutatod meg most igazán nekem, mire vagy jó, most a pedigréd, a címered, hajszál gyökerednek kőharapó erejét. Összemosolygás nyelve, a titkon összevilágló könnyek nyelve, a hűség nyelve, a föl nem adott hit tolvaj nyelve, remény leszép a szélja, szabadság, perci szabadság, kortnyi szabadság, foglár háta mögötti szabadság nyelve, tanár kigúnyolt a diák, szerzsán legyalázta baka összeszidott panaszos, hivatalnokok unta mamácska nyelve, csomaghordók, alkalmi favágók, mert gyárba se jó, szakmára sem alkalmas, mert nyelvvizsgát se megállt, proli nyelve, az ifjú főnök előtt habogó veterán nyelve, a rendőrőrsön azonnal fölpofozott, gyanúsított, mélyebbről fakadó tanúság tétele, mint Luteré, kassai zugárus, bukaresti csenédlány, beiruti prostituált szülehívó nyelve, köpések mosta, Düpírja törölte orcájú fiait közül egy, íme. Szólni tudó más nyelveken is, hű európaiként mondandói miatt, figyelemre, bólintásra becsült más népek előtt is. Nem léphet föl oly ünnepi polcra, nem kaphat koszorút oly ragyogót, amelyet szaporán lesietve ne hozzád vinne, ne lábad elé tenne, mosolyjal bírva mosolyra vonagló ajkad. Fölnevelő édesanyám. Haza a magasban. Jöhet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Bátrabb újhont a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Mi gondom? Áll az én hazám már, védőbben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen-e biztos, titkos otthon. Dörmög testvér egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha útaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban, behuny szemmel, csak mondd a szókat, miktől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok bércek, ezt ne felejtsed, ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkba. Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket, mormolj magadra varázsinget, kiásd az éjbe berzsenyinket. Míg a szabad mezőkön jártál, szedd össze pajtás, amit láttál, mit szívvel, ésszel zsákmányoltál, vidám vitáknál, leányoknál. Mint Noé a bárkába egykor, hozz fajtád minden gondolatból, ábrándok árvult szerepét is, álmaid állatseregét is. Lapuljanak bár évezredik némán, mint visszhang, ha nem kérdik, szavaid annál meglepőbbet dörögnek majd a kérdezőknek. Figyelj hát, és tanuld a példát, a messze hangzóan is némát. Karolva könyvem keblemre, nevetve nézek ellenemre, mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, mit én látok. Akkor is, ha mint déli bábot fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket. Homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi ott fészkel, égbe menekszik. Ezt írta 1938-ban.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Világjáró Abdullah című mese második részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
Talán egy nap telt el, talán több, nem tudhattam a vaksötétben, amikor ismét kinyílt az ajtó, és a nagyvezír fegyveresein kívül néhány ismeretlen férfi lépett börtönömbe. Ruhájukon láttam, hogy hajós emberek, és azt is, hogy idegen országba valók. A fegyveresek bilincset raktak a kezemre és a lábamra, feltámogattak a lépcsőn, fellódítottak egy szekérre, és a kikötőbe hajtottak velem. Egy hajó állt a part mellett, erre feltuszkoltak. A nagyvezír emberei visszatértek a partra, a hajó pedig nyomban elindult. Amikor már jócskán eltávolodtunk a parttól, a tengerészek levették rólam a bilincset, és a hajó gazdája elé vezettek. Jó indulatú embernek látszott, emberségesen szólt hozzám. Megvásároltalak a nagyvezírtől. 20 aranyat fizettem, érted? Mostantól fogva az én rabszolgám vagy, de ha megbecsülöd magad, meglátod, nem lesz rossz dolgod. Nem vagyok rabszolga, kiáltottam. Szabad emberként jöttem ebbe az országba, és senkinek sem volt joga ahhoz, hogy rabszolgaként eladjon. Ebben az országban a nagyvezír akarata a törvény, felelte. Örülj, hogy nem nyakasztatott le, mert azt is megtehette volna. Leghelyesebb, ha belenyugszol a sorsodba. Mit tehettem egyebet? Ha nem is nyugodtam bele, egyelőre megadtam magam a sorsnak. Munkának láttam és dolgoztam, mint a többi tengerész, szabadok, rabszolgák, vegyest. Eleinte abban reménykedtem, hogy a hajó nyugat felé tart és közelebb visz hazámhoz, de csak hamar látnom kellett, hogy észak felé fordul, majd a sziget csúcsán túl keletnek veszi útját. Gazdám, akit Muzaffernek hívtak, nem is titkolta, hogy Bengáliába, onnan pedig Golkondába igyekszik. Egyetlen vigasztalásom az volt, hogy Muzaffer derék jólelkű embernek mutatkozott, már amennyire ez egy hajós gazdától kitelik. Nem tett sok különbséget a szabadok és a rabszolgák, sőt, még a tisztek és a legények között sem. Egy asztalnál étkezett velük, és ha kellett, maga is keményen megfogta a vitorla kötelet vagy a kormányrudat. De kellett is. Alig egy hetet vitorláztunk kedvező, enyhe széllel, amikor váratlanul hatalmas vihar támadt, és akárhogy küzdöttünk is ellene, csak hamar elverte útjából a hajót. Szirtek és szigetek között sodort bennünket délfelé a szélvíz, emelet magas hullámok csapkodtak át a fedélzeten. Balkész felől elhagytuk Szumátrát, és messze, a forró, örvénylő párák mögül már előtünedeztek jáva gyilkos sziklazátonyai, amikor épp oly hirtelen, ahogy ránk tört, elült a szélvihar. Egy-kettőre eltömködtük a hajó repedéseit, megfoldoztuk a szakadt vitorlákat, kibogoztuk az összegubancolt köteleket, és azután fáradtan végighevertünk a fedélzeten, hogy kipihenjük a soknapos vihar fáradalmait, mielőtt elindulnánk vissza Bengália felé. Ahogy ott heverésztünk, sütkéreztünk, szundikáltunk, egyszerre csak kiáltozást hallunk a távolból. Meresztjük a szemünket, és látjuk, hogy valami emberféle kalimpál a vízben, és kézzel-lábbal csapdosva a hajunk felé igyekszik. Gyorsan mentőkötelet dobtunk feléje, az ember megragadta, mi pedig felhúztuk a fedélzetre. Csak akkor ámultunk el, amikor ott állt előttünk. Magas volt, valóságos óriás. Magam sem vagyok éppenséggel alacsony, de a fejem bubja a melléig sem ért. Szögletes, vaskos fejét rövid, sörteszerű, sűrű fekete haj borította. Széles, lapos orrán két tágas, szőrös orjuk nyílott, a szája egyik fülétől a másik ígért, és ha kinyitotta, oly hosszú, hegyes fogak vicsorogtak ki belőle, mint a ragadozóké. Hosszú két karja a térdét verdeste. Szó, ami szó, mondta vigyorogva Muzaffernek, a gazdánknak, nektek köszönhetem az életemet, épp jókor érkezett a segítség. Hát bizony, szerencse, hogy éppen erre vetett bennünket a vihar, felelte Muzaffer. Ha nem találunk rád, könnyen belefulladhattál volna a tengerbe. Butaság, legyintett az idegen. Dehogy is fulladtam volna bele, ha kell, akár hetekig is úszom én, még csak el sem fáradok. Hetekig? Ismételte hitetlenül Muzaffer. Akár hónapokig is, nem a víztől féltem, hanem az éhségtől. Szörnyen éhes vagyok, valósággal gyötör az éhség. Mióta nem ettél? Kérdezte résztvédtel a hajógazdája. Hogy mióta? Kiáltotta az idegen. Kerek három órája. Képzeljétek csak, kerek három órája éhezem. Valamennyien azt hittük, hogy rosszul hallottunk. Talán három napot, vagy éppen három hetet mondott az idegen. De ő újra meg újra megerősítette, hogy három órával ezelőtt sodorta a vízbe a hullám egy meredek parti szikláról, és azóta egyfolytában kínozza az éhség. Muzaffer elnevette magát. Mi ugyan már hat órája nem ettünk egy falatot sem, mondta, de azért még kibírnánk egy kis ideig. Jó, nem bánom, ebédeljünk, és egyél elsőnek te. És azzal parancsot adott a szakácsnak, hogy tálaljon gyorsan bőséges ebédet az idegennek. A szakács térült, fordult, és vagy három embernek elegendő húst meg kenyeret rakott az asztalra. Az óriás felordított, mint a tigris, amikor ráront az áldozatára, majd egy vad ugrással az asztalnál termett, és egyetlen szempillantás alatt mindent befalt, amit ott talált. Éhes vagyok, kiáltotta. Adjatok ennem, hiszen amit kaptam, a félfogamra is kevés volt. A szakács megcsóválta a fejét, és még három ember ebédjét feltállalta az óriásnak. Ez is egy-kettőre eltűnt a ragadozó fogak között. Adjatok végre egy valamire való falatot, bődült fel az óriás. Azt akarjátok, hogy szemetek láttára halljak éhen? Muzaffert mulattatta a dolog, és meghagyta a szakácsnak, hogy hozzon fel a kamrából egy egész sózott ürücombot. Az idegen meg sem várta, ameddig a szakács leteszi az asztalra a húst, hanem kitépte a kezéből, hörögve neki esett a fogával, és egy perc alatt szőröstül bőröstül lenyelte. Ennivalót, üvöltötte a lerágott csonttal hadonászva, nem halljátok, hogy éhes vagyok? Hanem Muzaffer most már megelégelte a tréfát. Eleget ettél, barátom, mondta. Most rajtunk a sor, mi is megéheztünk.
Ma a Világjáró Abdullah című mese második részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a boldogságról elmélkedik.
A boldogságról különböző felfogások vannak, az egyes filozófiák is más-más mondanak, a különböző ideológiák, különböző vallások is, és nem csak beszélnek róla, hanem például a reklámokban meg is jelenik sok boldog és mosolygós ember, akit valamilyen szokás, valamilyen szer, valamilyen tárgy tesz boldoggá, de a különböző vallások is különbözőképpen fogalmazzák meg már itt a földi boldogságot, meg a vallásoknak van egyfajta ilyen mennyország képük is, hogy milyen lesz majd a halálunk után. De úgy az ateista ideológia is megfogalmazza a boldogságnak a mikéntjént, hogy hogyan lehetünk boldogok. Amikor ezeket nézzük, persze vonzóak számunkra, vagy látunk plakátokat, ahol emberek úgy meditálnak, és látszik az arcukon az a békesség és az a nyugalom, és az is vonzó lehet számunkra. Vagyis sok mindent látunk plakátokon a médiában, ami bennünket boldoggá tesz. És talán nem mindig fogalmazzuk meg mindig tisztán, de van a boldogságról egy elképzelésünk is, hogy minket mi tenne boldoggá. És lehet, hogy nem fogalmazzuk meg mindig világosan ezt. Lehet, hogy nem is szánunk rá időt, vagy nem merjük megfogalmazni, mert félünk, hogy olyan dologgal találjuk magunkat szemben, amit jó lenne megélni, vagy az kellene a boldogsághoz, de félek, hogy olyan akadálya van, amit nem tudok átugrani, vagy az Isten nem akarja, mert ő mást akar tőlem, ezért a boldogságomat elveszi. A boldogságot a köznyelben sokféleképpen definiálják, de valami ilyesmi az általános jelentése, hogy az életemben minden rendben van, nagyjából mindenki egészséges, megvan úgy a házam, a megélhetésem, jó munkám van, és egyfajta felfokozott érzelmeket is jelent, egyfajta olyan boldogságot és örömet, hogy szintén extázis élményeim is vannak, ez jelenti a boldogság. Amikor valaki nagyon szeret valakit, amikor valami nagy dolog történik, amikor valaki szerelmes lesz, gyermeke születik, valamilyen nagy dolog történik a családban, valamit ünneplünk. De azt is tudjuk, hogy ezt a fajta boldogságot nagyon sok minden úgy meg tudja szüntetni. Valakinek a bűne, valakinek a betegsége, külső körülmények, munkahely, politika, gazdaság, változása, éghajlat, mindig van annyi baj a világban, hogy ezeket könnyen keresztül húzzák, ezért már valaki lehetne éppen boldog, de mivel attól függ, hogy úgyis el fog romlani, ezért nem mer boldog lenni, hanem már amikor minden rendben van, akkor is szomorkodik, és már előre fél attól, hogy milyen bajok lesznek. Amikor olvassuk az evangéliumot, és Máté evangéliumában ott a 8 boldogság, Lukács evangéliumában a 4 boldogság és a 4 jaj, akkor Jézus azokat mondja boldognak, akiket mi szerencsétleneknek tartunk. Azok a boldog, akik sírnak, akik nélkülöznek, akik az igazságtalanságot elszenvedik, akiket üldöznek, különböző megfogalmazások, de ezek mind szenvedő emberek. Akkor Jézus hogy mer erről beszélni? És még fel is háborodhatnánk rajta, hogy Jézusom, a világ másképp működik. Nézzél már meg egy reklámot, az annyira vonzó, ahogyan megfogalmazzák a boldogságot, te meg milyen szöveggel jössz? Hát mit akarsz velünk? Ez csak azt teheti meg, hogy ilyeneket mond, akinek igaza van. És Jézusnak nem csak igaza van, hanem ő az út, az igazság és az élet. Tehát maga a személye az igazság, és ezért ő igazat mond. Amikor Jézus beszél a boldogságról, akkor nem egyszerűen egyfajta ilyen életutat kíván nekünk, hanem amikor a boldogságot megfogalmazza, akkor az mindenkinek szól. Mondhatnánk azt is, hogy aki fiatal, rendben van az élete, egészséges, jó munkája van, szép családja van, minden rendben van, azok boldogok, aki viszont idős, akár már özvegy is, valami tragédia történt a családban, hát azoknak sajnos ebből nem jut most már semmi, de talán majd odát a mennyországban jó lesz. Vagyis van, aki már itt a földön boldog, akinek mindene megvan, de ez csak romlani fog, ahogy valaki idősödik, meg hogy változik az élethelyzete. Ez a világ szemlélete. Jézusnak a tanítása, mindenki boldog és most. A boldog mondások a jelenben vannak. Habár van a jövőre való utalás is, meg a teljes boldogság az mindenkinek a mennyországban lesz, itt a földön sosem ígért mennyországon, de most boldogok vagytok, és a boldogságnak a legmélyebb alapja nem a körülményekben van, hanem az Istenben. És itt szeretném átkeretezni a boldogságnak a definícióját. Nem az a boldog, akinek mindene megvan, és hogy majd szét csattan az örömtől, persze az is, meg az Isten akarja is. Azért adta férjet, feleséget, a sok finomságot, a szép természetet, a gyerekeket, unokákat, mindent, azért, hogy örüljünk neki. Minden az Istennek az ajándéka, ezek értünk vannak. És ezeknek tudunk örülni, az jó, ezek ajándékok. De nem ezek az abszolút ajándékok, hanem az ajándék magában az Istenben van. És hogy néz ki ez az átkeretezése a boldogságnak? Egyrészt úgy, hogy azt nevezzük boldognak, akinek az élete a teljességet megéli. Mit jelent ilyenkor a teljesség? Valakinek különböző szenvedései, nehézségei lehetnek. Van munkája, nincs munkája, betegsége, műtét előtt van, közben van, bajok vannak a családban, gyászol, halálesetek vannak. Ezeket mi mind szenvedő, sokszor szerencsétlen embereknek nevezzük. Azonban a boldogságot itt az adja, hogy Jézus van a középpontban, és a teljesség az mindig az életszentség. Talán ezt ízlelgetni kell, ezeket a gondolatokat, mert mi nem így gondolkodunk. Legyen minden rendben, majd akkor boldog leszek. Jézusnak pedig nem ez a logikája, hanem az élet változik. És azt is láthatjuk, a legnagyobb, a legtöbb boldogtalanságot és szenvedést mi okozza, persze önmagában az idő is, meg az öregedés is, másoknak a bűne. Nem csak az egyes személyeké, ebben vannak a szociális bűnök, ezek összefonódnak a személyes bűnökkel, valaki például otthagyja a családját, mert ő boldog akar lenni, és ő egyszerűen meg a másságát akarja megélni, meg ilyen divatos kifejezések, ezek mind bűnök. Ezért minden boldogságnak az alapja, akkor is, hogyha már sok ilyen negatív van az életemben, akár körülmények vagy emberek miatt, egy dolgot, amit én meg tudok élni minden körülmények között, és ehhez megadom a segítséget, szentnek lenni. A szent pedig, hogy az Istent mindenek fölött szeretni, elsőnek szeretni, megtartani az ő parancsait, és általa élni. Őt szeretni, általa élni, általa szeretni. Ez talán nem hangzik olyan vonzóan, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a boldogságban, és hogy persze szeretünk mi mindenkit, de minket szeressenek, minket kényeztessenek el, nekünk okozzanak örömöt, legyenek kedvesebbek hozzánk, hogy mi többet kapjunk. Persze mi is adunk. Itt az életszentségben pedig nem azon van a hangsúly, hogy ki hol tart, milyen bűnöket követel. Nem is azon van a hangsúly, hogy milyenek a körülmények. És megint zárójelbe teszem, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy Jézus mondja, hogy kérjetek és kaptok. Tehát amikor imádkozunk, imádkozunk jó időjárásért, imádkozunk, hogy a betegség múljon el, vagy ne is legyünk betegek, imádkozunk egészségét, a jó munkahelyét, ezeket mind kérjük, mert ezek fontosak. Csak Jézus azt mondja, keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. És ezen van a hangsúly. Keressétek az Isten országát, és minden más megadatik nektek. Ezért azért teljes életet, és az üdvösséghez is ez kell, aki azt határozza el, hogy Jézusom, kérek én mindent, szeretek én mindenkit, megteszek én mindent, hogy a családban rendben legyen, a munkájában mindent. Azonban nem ettől várom a boldogságot, persze mindent elfogadok, amit emberek adnak. Valakinek a férje, felesége, diákok, munkatársak, bárki. Mindent elfogadok, mert ezek ajándékok. De nem tőle függ a boldogságom, hanem egy, amit a legmélyebben kérek, a legfontosabb, hogy szent legyek, és ennek az alapja, hogy a te szeretetedből éljek, és tiszta szívből szeresselek téged. Ez a legmélyebb boldogság, és az a boldogság, amit emberek nem tudnak tőlünk elvenni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a boldogságról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondók Lész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!